Drága édesatyánk, jó Istenünk, örvendbe, háladással dicsőítünk téged. Köszönjük a jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet és könyörületedet, amelyből élünk, amelyben járhatunk a Szentlélek ereje által. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél ezen az estén, mert szeretsz, és mert beszélgetni akarsz velünk, és minket is bátorítasz, hogy beszéljünk veled. Köszönjük Istenünk a te jóságodat. Kérünk téged, az ördög munkáját rontsd le. Kérünk téged, hogy parancsolj az ördögnek, hogy ne kísértsen minket, és adj erőt, hogy ellen tudjunk állni az ő kísértésének. Köszönjük mindazokat, akik eljöttek a te házadban, akik vágytak te utánad. Áld meg azokat is, akik elszerettek volna jönni, akik betegek, nyomorúság és szenvedés veszi körül az ő életüket, áld meg és vigasztald meg őket. Áld meg azokat, akik munkában vannak, Istenünk, hogy nyissák Jeruzsálem felé az ő ablakukat, és imádkozzanak. Áld meg azokat, jó Istenünk, akiket még nem sürget, vagy nem veszik észre a te szent lelked sürgetését, a te szeretetednek vonzását. Kérünk téged, adj olyan kegyelmet nekünk, hogy tőlünk kicsendüljön feléjük az örömhír, az evangélium. Amen. Egy éneket énekelünk, a kivetített éneket.
Kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből az 5. résznek az első 11 igeversét szeretném elolvasni ma. Keressük meg a Bibliában, akinél itt van, és olvassuk együtt Pálnak a rómabeliekhez írt leveléből 5. rész első 11 versét. Így szól az ige. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által kiadatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Eddig az ige.
Imádkozzunk az ige áldásáért, lélekben mindannyian imádkozzunk. Kassa Zoltán testvér kellett volna ma este igét hirdessen, vagy igét szóljon, ezért őt kérjük, hogy áldáskérő imába vezessen az Úr szín előtt.
Mennyire fel magasztalunk téged azért az üdvözítő kegyelemért és megigazító kegyelemért, amely eljött az Úr Jézus Krisztus által ebbe a világba. Köszönjük, hogy olyan sok áldást nyertünk az Úr Jézus által. Köszönjük, hogy olyan szép és olyan gazdaggá tette az életünket. Tudjuk azt is, hogy még többet és még jobbat és szebbet is meg akarsz velünk tapasztaltatni a hívő életben. Köszönjük ezt az estét, amikor a te igéd köré összegyűjtöttél bennünket. Kérünk, hogy mindannyiunk szívét készítsd arra, hogy nyitott szívre találjon a te igéd. És kérünk arra, hogy senki ne menj el a te áldásod nélkül. Kérünk testvérünket, testvéreinket is áld meg, akik szolgálnak most a te igédből, a kijelentés drága lelkével, hogy azt szólják, amit te szeretnél áldani elmondatni. Köszönjük, hogy meghallgattál.
Amen. Thank you. Szeretettel köszöntjük a testvéreket az Úr Jézus nevében. Örvendünk, hogy együtt lehettünk, és örvendünk, hogy szerencsésen megérkeztünk Nagyfaluból. Ma délelőtt együtt voltunk magyarországi és erdélyi lelkipásztorok, vagy 40 körül lelkimunkások, lelkipásztorok, és a Jóisten kegyelméből négyen megérkeztünk. Szücs testvér, Nagy István testvér Debrecenből, Takács Zoltán testvér Máté Szalkáról, és alul írott. Örvendünk, hogy itt lehetünk, és kívánjuk, hogy a Jóisten áldja meg a mi életünket. Mindenkit szeretettel köszöntünk, különös szeretettel a Takács Zoltán testvért, aki a Máté Szalkai gyülekezet és körzet lelkipásztora. Ő fogja szólni ma este az igét köztünk, örvendünk neki, úgy tudjuk, hogy először van itt gyülekezetünkben, kívánjuk az Úr áldását az életére, családja életére és munkájára a Máté Szalkai körzetben.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Annyiban pontosítanám Vékás testvérnek a gondolatait. Voltam én már itt, egyszer volt szerencsém Balajti Zsolt testvérünknek és Szent Miklósi Mártának a mennyegzőjén. Akkor itt voltunk. Hát akkor még nem gondoltam, hogy egyszer még igehirdetéssel is itt szolgálhatok. Azóta nagyon sok minden történt az én életemben. Ez az egyik legfontosabb, hogy menet közben, időközben a mindenható Isten megszólított, és rábírt lelke által, hogy szolgáljak. Így lehetek most itt. És ebben egyébként az erdélyi testvéreknek nagy szerepe van, mert akkor erősített meg ebben, amikor 2 évvel ezelőtt ugyanígy Szilágyperecsenben voltam. Aki esetleg ott az áró alkalmon jelen volt, vasárnap este, az hallhatta is azt a bizonyságtételt, amikor azt mondtam, hogy Isten határozottan meggyőzött. Horváth Zoltán testvérem meg odafordult felém, hogy ne tétovász, tudod mi a dolgod. Hála Istennek, hogy tényleg így alakult. Szeretném, hogyha úgy tudnék szolgálni, hogy ez a testvérek javára váljon. Testvéreim, naptár szerint is elérkezett a tavasz. Tél sem volt túl kemény, de eljött már arra a lehetőség, hogy főleg a férfi testvérek elkezdjenek metszegetni már, akinek van mit. Elgondolkodtam azon, hogy mennyi öröme van annak, ha megmetszünk egy fát, vagy akár egy egész kertet. Mennyi haszna van annak, ha ezt meg tudjuk csinálni. Ugye a legkomolyabb célja és haszna az, hogy majd ősszel remélhetőleg sok gyümölcsöt szedjünk le a fáról. De hát már azelőtt is annyi mindent élvezhetünk. Az egyik az, sok mindennel vagyok így, biztosan a testvérek is, hogy amikor elvégeztünk egy munkát, és ez lehet takarítás is, főzés is, akkor az jól esik, ha megcsináltuk. Az már jutalom. A munka öröme az jutalom, én ezt így hiszem és vallom. Az, hogy szépen nő a fa, nem fog besűrűsödni, és így tovább. És az életünkben számtalan ilyen ajándék van Istentől. Abban az igében, amit felolvastunk, hasonló dolgokat láthatunk Pál vallomásaként. Azt mondja, ha végre bekövetkezett az életünkben annak a hatalmas munkának az eredménye, amit Isten kegyelméből, fia által végez mindenki életében, aki hisz és keresi a kegyelmet, mégpedig a megigazulás, akkor ennek számtalan jutalma van. És ma este 3-ról gondolkodhatunk. Ugye így kezdtük ezt a gondolatot, olvasva az igéből, megigazulván hitáltal tehát. Azaz, ha már elfogadtuk a kegyelmet, ha már újjászült minket Isten igéje és lelke által, akkor várhatjuk, hogy nagyon sok mindent ad nekünk. Mik ezek a jutalmak? Legelső, amit Pál apostol megval, az, hogy békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, ha megigazultunk. Én feltettem azt a kérdést úgy magamnak, hogy miért ennélkül nem lehet békességben lenni Istennel? Nagyon sok olyan véleménnyel és emberrel találkoztam, aki azt mondja, hogy hát igen, biztos, hogy van Isten, ő nem bánt engem, én sem őt. Jól el vagyunk. Úgy békén hagyjuk egymást. Én úgy hiszem, hogy Pál apostol nem erre a békességre gondol, és nem ezt a békességet nyerte, és nem ennek örül. Mert csak gondoljunk bele, ha emberi kapcsolatokban is, főleg ha Istennel való kapcsolatban már azt mondjuk, hogy hagyjál békén, akkor ebben már benne van egy elismerés is arra nézve, hogy hát lehetne miről beszélni. Tudnék mit mondani, meg a másik is tudna mit mondani. Vagy Isten előtt megállva, hát Uram, van ellened panaszom, vannak kérdéseim, vannak aggályaim, de lehet, hogy neked is lenne mit mondanod, de hagyjuk békén egymást. Ez nem a megigazulás jutalmaként nyert békesség. Pál más békességnek örül. Annak a békességnek így hiszem, és mindannyian így élhetjük át, amiben felismertük, hogy Isten úgy közeledik, hogy a szándéka békés. Filmekben jön elő, vagy olvasmányokban, könyvekben, regényekben mindig a közeledő szeméről valahogy meg kell győződni, hogy békés szándékú-e. Most épp egy Vas Albert regényt olvasok, Kard és kasza, és abban a nagy pusztaságban az emberek, mikor közelítenek egyik birtokról a másik felé, és messziről már lehet látni, hogy jön valaki, kiemelkedik a pusztából, és leírja nagyon szépen Vas Albert, hogy figyelte a otthon lévő ember, hogy vajon békése a szándéka. Ezt mindenki megtapasztalhatja. Isten közelít, közeledik, keres békés szándékkal. Annyira békés szándékkal, hogy ez szeretet. És az a szeretet, ez adni akar. Ajándékot, kegyelemből, örök életet, tele áldással. Az a békesség, amit így nyerünk, az egy kötelességet is jelent, úgy érzem. És ettől lesz nagyon jó békesség. Mégpedig azt a kötelességet, hogy úgy gondolkodom, úgy élek, hogy innentől kezdve már nem akarom megbántani Istent. Ugyanis nem ő kért tőlem bocsánatot, nem nekem kellett neki megbocsátani, ezt ő tette velem. Ő kegyelmezett fiában. Nekem engedte el a bűneimet. Rólam vette le azok terhét. Így lett békességünk. Jó lenne ezután. Törekedjünk erre, törekszem én is erre, Isten segítségével, hogy ezután ne bántsuk meg. Ha lehetséges, tartsuk meg azt a békés, jó, áldott állapotot, amit nyertünk. Békesség. Egy jutalom. És erre nagyon nagy szükségünk van. Ezt Jézus ígéri is. Adom az én békességemet nektek. És ez nem olyan, mint amit a világ kínál, ez egészen más. Éljünk ebben az áldott békességben Istennel. Második, amit én ebből az igéből láttam, és nagyon elgondolkodtam, azt mondja, hogy dicsekszünk is. Van egy olyan nagy ajándékunk, amivel még dicsekedni is merünk, és ez nem más, mint a reménység. Mégpedig így fogalmazza Pál apostol, hogy az Isten dicsőségének reménységében dicsekszünk. Hát sokat gondolkodtam én ezen. Az Isten dicsőségének reménysége. Hadd olvassak egy pár igeverset, amiből egy kicsit kiábrázolódik előttünk, mi is ez. Péter első levelének 5. részében következőt olvassuk a 10. versben. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Azt mondja, a minden kegyelem Isten az örök dicsőségére hív minket. Nem akárhova, egy semleges helyre, állapotra, dicsőségére. Egy kicsit előrébb a 4. versben azt mondja, amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Pál apostol is gondolkodott ilyesmiről, és vallást tesz a tesszalonikai első levélben, 2. rész 11-12. Versében ezt olvassuk. Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat, és kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. A dicsőségébe hív. Elgondolkodtam, én egy ilyen képszerű ember vagyok, hogy lehetne ezt értelmezni. És valahogy az a helyzet mutatkozott meg, hogy Isten nem csak azt mondja, hogy gyere az országomba, és ott lakhatsz, viszont a palotámhoz semmi közöd, oda be nem jöhetsz, abba az arannyal borított gyönyörű helyre. Nem, azt mondja, mindent megoszt velünk. A dicsőségének teljességét, és oda hív. Hát nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy a megigazulás hatalmas jutalma, ajándéka, hogy abban reménykedhetünk, hogy egyszer az Isten dicsőségének teljes részeseivé válunk. Nagyon fogyatékosak vagyunk mi ahhoz, hogy ezt elképzeljük. De ez nagy dolog. Hatalmas dolog. Hogy velünk Isten így oszt meg mindent. Hiszek-e? Reménykedünk-e ebben az dicsőségben? Az Isten dicsőségéből való részesedésben. Ez nagyon fontos. Fontos ez a reménység, és ebben lehet megerősödni. Pál apostol egy nagyon különös gondolatmenetet visz végig. Azt mondja, nem csak ebben dicsekszünk, hanem a háborúságban is, ami békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Különös dolgot láthatunk, ami a Bibliában nagyon sok helyen előjön, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nagyon sokszor, amit mi célként látunk, az ugyanúgy eszköz is az életünkben. Hadd fejtsem ezt ki. Jézus Krisztus ugye azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az élet, mint cél. És ki vezet oda? Ő. Eszköz és cél. Mi kell ahhoz, hogy elfogadjuk, ami a Bibliában van Istentől jövő kijelentésként? Hit. Ugyanakkor pedig mi az, ami a hitet ébreszti, hallás által? Az ige. Cél és eszköz. És azt mondja, nekem már van reménységem, ugyanakkor a próbatétel, a békességes tűrés, a kipróbáltságon keresztül ez a reménység csak erősödik. De ezt be kell vállalni. Én egy ilyen nehéz ember vagyok, nehezen értek meg dolgokat, és ezen is sokat tűnődtem. Azt mondja Pál, dicsekszek a háborúsággal, mert az én bennem békességes tűrést nemz. És elgondoltam, hogy milyen vagyok én mondjuk, ha beteg vagyok. A feleségem már tudja, hogy akkor csak keveset kell velem beszélni, mert nagyon nyűgös vagyok. Mi van akkor, ha nem sikerül valami? Dolgozom, nagyon szeretném jóra csinálni, és nem sikerül. Nem mindig a békés, nyugodt, türelmes ábrázat látszik rajtam, és lehetne még sorolni. Miért mondja Pál apostol, ezt nem akarom kétségbe vonni. Ha ő azt mondja, hogy a háborúság békességes tűrés nem, akkor ez így van. És eszembe jutott, lehet, hogy ezt nem pillanatnyilag kell keresni. Általános iskolás koromban atletizáltam, és eszembe jutott, hogy hát nem minden edzés volt olyan jó. Volt, amikor edzés előtt tettem, akkor nem bírtam futni, a többiek sokkal jobb időt futottak, az edző állandóan csak noszogatott, hogy mi van veled, miért nem megy, na még egy kör, és így tovább, akkor meg már fáradt voltam, már azért nem ment. Hazamentem, és azt mondtam, hogy na, én sem megyek többet. Nem érdekel. És az a szörnyű, hogy ez akár még a hitéletben is előfordulhat. Lehet, hogy a testvérek közül senki nem volt úgy, mint már én, egyszer-kétszer, amikor szolgálatban kritikát kapok, véleményt, megjegyzést, vagy kudarcokat élek át. És bizony-bizony, ott megjelent a gondolatomban, hát nem érdekel, nem csinálom tovább. De aztán hazamegyek, és gondolkodom. És eszembe jut, hogy van egy cél. Az Isten dicsősége. Oda hív. Ennek a reménysége bennem van. És ha én ebben a háborúságban azt tudom mondani, hogy a cél mindennél fontosabb, a sportoló azt tudja mondani, de én nyerni akarok, de én az olimpián ott akarok lenni, ha mi azt mondjuk, hogy nekünk az örök élet kell, akkor ez a háborúság, ez békességes tűrés nemz. Olyat, amiben azt tudjuk mondani, hogy tűrünk, atyám. Kitartunk. Legyen bármi, kitartunk. Ez kipróbáltságot jelent, és ezzel a kipróbáltsággal nyerjük el, amit Péter is leír, hitünk célját, a lélek üdvösségét. És ez az egész csak fokozza a reménységet. Igen, Istenem, megéri várni, tűrni, szolgálni neked az örök dicsőségért. Adja Isten, hogy ebből a reménységből, ilyen úton is, ez a reménység csak erősödjön mindannyiunkban. Békesség, reménység. És Pál apostol megval még egy nagy ajándékot. Azt mondta, azt írta, minek utána most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. megigazultunk, Isten megbocsátott, kegyelmet nyertünk, újjászülettünk. Mi lenne velünk, testvéreim, ha azt mondaná Isten, hogy na jó, boldogultok ti már magatok is. Mi meg azt mondanánk, tényleg, megvan most már minden, értünk, látunk, hiszünk, boldogulunk egyedül is. Menne ez az üdvösségig? És nem lenne ott az életünkben Istennek a megtartó kegyelme továbbra is ajándékként? Én úgy érzem, nem menne. Isten megtart minket. Péterrel közölte azt az Úr Jézus Krisztus, hogy kikért benneteket a sátán. De én imádkoztam érted. Érezhetjük azt, hogy van helyzet, amikor az erőnk elfogy. Mégis, ha visszatekintünk, tudunk győzni. Mert mindenre van erő Krisztusban. Megint csak Pétert idézem. Ezt mondja hasonló vallomással első levél első részében. Azt mondja, minket már romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre váltott meg, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Kész van. És azt mondja, minket, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Ha nem őrizne minket Isten hatalma hitáltal, hiába lenne kész, nem biztos, hogy odaérnénk. Szükségünk van erre a harmadik jutalomra, ajándékra is, megtartó szeretetére és kegyelmére. És ezt akarni kell, erre vágyni kell. 9 éves a nagyobbik kisfiunk, nem sokára 9 éves lesz, hogy néha-néha rádöbbenek, hogy lassan tinédzser, és azt akkor veszem észre, mikor dúl-fúl, mikor kicsit makrancos. És ilyenkor megpróbálom megölelni, megsimogatni, megpuszilgatni, egy kicsit békíteni, és még mérgesebb. És hiába próbálom még jobban szorítani, ebből rájöttem már, csak az lenne, hogy még jobban begurul, lehet, hogy utána már én is, és akkor abból nem sül ki jó. Azt értette meg velem, hogy lehet, hogy én is így vagyok. Isten megtartó szeretetével, amivel folyamatosan magához akar ölelni, segíteni akar, én meg kapálózok. És lehet, hogy néha Isten úgy tesz, mint én a kisfiammal, hogy elengedem. Jó, menjél, nyugodj meg. És utána tényleg egészen más vele. Na, de aztán vissza lehet menni. Utána már ő bújik. Aztán bújunk mi is. Ehhez az egészhez nekem eszembe jutott Jézus Krisztusnak a szeretetteljes kérése, amit a szőlőtő példájában mondott el. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Jézus ezt mondja. A kapcsolat és a viszony legyen ugyanolyan, mint nekem és az atyának. Parancsolatait megtartottam, megmaradtam benne, és próbáljátok ti is, hogy hadd működjön az ő őrző, megtartó hatalma, kegyelme. Mindennek a biztosítéka Jézus Krisztus. Befejezésül hadd mondjak 2 gondolatot el, ami őróla, és itt Pál apostolnak a magyarázataiban eszembe jutott. Jézus Krisztus nem azért halt meg, és nem azért jött el, mert valaki jót tett vele. Még csak azért sem, mert valaki megkérte őt erre, közülünk, emberek közül. Így olvastuk, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt, amikor mi még gonoszok voltunk. Én 19 évesen tértem meg. Egy olyan életvitelből, ami nem volt különösen rossz, úgy jó gyereknek ismertek el engem, de azokkal határozottan vitába szálltam, aki Istenről beszélt. Nem azért jött Jézus Krisztus, mert én kértem. Nem kértem. Rám az igaz, amit Pál apostol, az volt igaz, hála Istennek, amit itt leírt, hogy nincs senki, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Hát én legalábbis ilyen voltam. És még ebben az állapotban ő jött. Ez a szeretet. És egy másik ugyancsak Jézus Krisztus haláláról. Ő nem abban a tudatban és meggyőződésben halt meg, hogy azt gondolta, hogy az ő halálára az egész emberiség teljes odaadással fog felelni. Ugye úgy olvassuk, tudjuk, mondjuk sokszor János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én oda szoktam tenni azt a szót, hogy egy. Ha egy valaki. Ha ezen a világon egy valakinek az életében úgy alakulnak a dolgok, hogy egy külső segítséget akar igénybe venni az életben maradáshoz, hát akkor legyen lehetősége. Micsoda szeretet ez? Ma körülbelül 6 milliárd ember él. Nem tudom, hogy eddig hány ember élt a Földön. És erre az egész emberiségre nézve azt mondja Isten, az ő fiában ránk nézve, ha csak egy valaki ebből a nagy sokaságból egyszer csak arra elképzelésre jut, lehetőséget látva fiában, hogy ő üdvözülni akar, hát akkor legyen lehetősége. És egy megszégyenítő dolog jutott eszembe, sok kis apró dolgot elmondok magamról, talán nem baj, most még egy középiskolában is tanítok. És a 13 év alatt, míg ott dolgoztam, egy párszor előfordult, hogy az osztály felbuzdult, hogy menjünk kirándulni. És amikor odáig került a dolog, hogy már helyszínt néztünk, elkezdtünk számolni, mennyibe kerül a szállás, utazás, és így tovább kezdett kialakulni a költség, akkor alig az osztály fele jelentkezett és tartott ki, hogy akkor is akar jönni. És akkor én erre azt mondtam, hát én ennyi emberért nem csinálom. Hát ilyenek vagyunk mi. Az ige meg azt mondja, ha egy valaki hisz ő benne, örök élete legyen. Jézus ezzel a meggyőződéssel halt, meg hála Istennek már többen vagyunk. És ez a lehetőség még mindig áll. Ha ma egy valaki hisz ő benne, el ne vesszem. Megigazulva hitáltal békességünk, reménységünk és megtartó szeretetünk van Istentől. Növekedjünk és gyarapodjunk ebben. Ámen.
Szólott Isten hozzánk kedvesen, és biztosít arról, és biztosított arról, hogy szeret minket. Hogy az Istennel egyenesbe lehet jönni, hogy az Istennel ki lehet békülni, hogy az Istenhez lehet jönni a mi bűneinkkel, és megbocsátja a mi bűneinket, elveszi a mi bűneinket, betől csodálatos reménységgel, megtart ebben a reménységben, és mikor háborúság van, akkor békességes tűrésre tanít minket az Isten. És sokan megtapasztaltuk, és talán mindenki, ha nem tapasztalt, akkor megtapasztalja ezután, hogy sok háborúság is történhet az életben, sok kellemetlenség, sok megpróbáltatás, és az Isten kész minket megtartani. Ezen az estén kapaszkodjunk bele, és engedjük, hogy megfogjon az Isten. Tovább folytatjuk együttlétünkben az imádkozást. Férfiak, nők, fiatalok és idősek, adjunk hálát Istennek, és kérjük, hogy az ő megigazító kegyelmében részesüljünk, és az ő megtartása nyilvánvaló legyen a mi életünkben, hogy a reménységben, a benne veletett, élő reménységben növekedjünk. Elcsendesedünk, és akiket csak indít Isten lelke, imádkozzunk. Kivetítének első versét énekeljük, egy néhány dolgot szeretnék közölni. és azután pedig a többi verseivel záró éneket.
Hálásak vagyunk mindenható Istenünk kegyelmedért és szeretetedért, segíts Urunk a békességedre vágyva, reménységben, kitartással megküzdeni azt az életet, ami előttünk van, és köszönjük, hogy ebben te őrző, megtartó kegyelmeddel segítségül vagy nekünk. Kérünk, maradj velünk. Ámen.
Ámen. Hadd mondja nagy örömmel a gyülekezet, az Úr közel.